7 óra 41 perc van, friss hírekkel 8 órakor jövünk legközelebb.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Napvendége című műsorunk vendége pedig Plessinger Gyula Márk, a Magyar Bankholding Private Banking vezetője. A műsorvezető Szajlai Csaba számít a figyelmükre ma 6 és 7 óra között FM-en, később pedig a Trend FM podcast csatornáján is visszahallgatható lesz majd a beszélgetés.
A nap vendége este 6 és 7 óra között itt a Trend FM-en.
Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy jelentősen megnőtt az átutalási forgalmat érintő visszaélések száma. Míg 2017-ben mindössze 9 ilyen jellegű csalás történt, idén már 1090 esetet regisztráltak a pénzintézetek. Ezzel egy időben a bankkártyás forgalomhoz köthető visszaélések száma 86%-ról 23% alá csökkent. A csalók leggyakoribb módszere a telefonos elérésen alapuló adatszerzés, nyilatkozta a Trend FM-nek Nagy László Nándor gazdasági szakújságíró, aki hozzátette, az így keletkezett károk 90%-át jellemzően az ügyfeleknek kell állniuk. A szakemberrel Énekes Gábor beszélgetett.
A koronavírus óta az emberek tömegével tértek át a távolsági munkára, vagy éppen tanulásra, miközben a hivatalos ügyintézés is egyre inkább a virtuális térben történik. A kényelem mellett ez azonban magával hozta azt a sajnálatos tényt is, hogy jelentősen megnőtt a bankkártyákat, illetve számlaszámokat érintő bűnesetek, csalások száma. Van arra vonatkozó adat, hogy az elmúlt években hogy alakult, mennyire nőtt az internetes csalások száma?
Nagyon-nagyon érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt az elkövetett csalásoknak a 83%-a a bankkártyát érintette. Ez akkoriban lényegesen kisebb összeg mellett valósult meg, azonban azt követően teljesen átalakult a rendszer, és az elmúlt időszakban már a bankkártyáknak köszönhetően például annak, hogy az Európai Unióban ez a kettős azonosítást előíró szigorú ügyfélhitelesítés bevezetése került, most már a bankkártyák esetében nem kell komolyabb csalástól tartani, míg 2017-ben, mint említettük, 86%-a kötődött a bankkártyás forgalomhoz, addig már ez 23%-ot jelent, és 1 millió forintos bankkártyás forgalomra 5 évvel ezelőtt 283 forintnyi kár jutott, most arra ez lényegében megfeleződött, ez 147 forintra esett a jegybank utolsó, második negyedévi adatai szerint. Ami viszont megváltozott, ez az, hogy a csalók átmentek lényegében az átutalási forgalomra, és itt viszont nagyon-nagyon jelentős a kiugrás, ugye látszik a bankkártyás csalások arányának a visszaeséséből is. 2017 második negyedévében összesen 9 átutalásos csalást jegyeztek fel a bankok, idén márciustól június végig viszont már 1090 esetben történt visszaélés az elektronikus utalások terén, és a károk értéke pedig az 5 évvel ezelőtti 41 millióról több mint 1,7 milliárd forintra emelkedett.
Gondolom a technikai apparátus bővülésével egyre több eszköz áll a csalók rendelkezésére, de vegyük végig a legjellemzőbb módszereket, és abban leszűrhető már az is, hogy milyen módon tudunk védekezni az ilyen esetek ellen.
Alapvetően a megtévesztésen alapuló csalások azok, amik elterjednek. Szemben a bankkártyás csalásokkal a korábbi években a bankkártyás csalásoknál az adat megszerzése, akár a fizikai kártya ellopását is jelentette, illetve a jelentősebb visszaélések azok az internetes adatmegadásból valósultak meg. Átutalásoknál jellemzően az adatmegadás formája is hasonló szokott lenni, de most nem internetes fizetésekben kell gondolkodni, hanem olyan esetekben, amikor az ügyfél azt hiszi, hogy neki most valamiféleképpen meg kell adni adatot. A legjellemzőbb az a telefonos elérésen alapuló adatszerzés, és a legtöbbször úgy hívnak föl bennünket, mintha a bankunk telefonálna, és ő kéri azt, hogy segítsünk őt abban, hogy egy visszaélés gyanús helyzetet fedezett fel egyébként a számlánkon, és ezért kérik el a csalók az adatainkat, mi pedig gyanútlanul megadjuk ezeket az adatokat, miközben egyébként a bankunknak azokra a számlaadatokra nem lenne szüksége, hiszen az neki ott megvan. És éppen ebből adódnak a legnagyobb problémák, hogy ebben az esetben mi adjuk meg ezeket a szenzitív adatokat. A korábbi években a bankkártyás károknál messze kisebb részt fizettek, egyharmados részt ért el az, amit az ügyfelek fizetnek. Itt viszont miután mi adjuk meg az adatot, ezért bizony több mint 90%-át ezeknek a károknak az ügyfeleknek kell állniuk, hiszen ők adják meg az adatot, még akkor is, ha megtévesztésbe kerülnek. Ez a legjellemzőbb. A legnagyobb probléma az az, hogy most már a Magyar Nemzeti Bank olyan visszaéléseket is detektált, ahol nem elég az, hogy a számlánkat lehúzzák, hanem bizony ezen felül még ezekkel az adatokkal most már a legújabb tendenciák szerint akár személyhitelt is igényelnek a csalók, hiszen az internetbankon keresztül is lehet már ilyet igényelni. Ez az egyik legjellemzőbb. És bizony ez a telefonos csalás elment a tökéletes szintjéig. Sajnos a távközlési szabályozás nem teszi lehetővé azt, hogy a hívószám kijelzést azt mindenki megvédje, ezért nagyon sok esetben úgy csörög be a telefonunk, mintha az a számról érkezne a hívás, amit a bankunknak a telefonszáma.
Tehát akkor jelentős mértékben növekedtek az ilyen jellegű csalások az elmúlt években, az elmúlt időszakban, és ugye nem mindenki ugyanolyan tájékozott és ugyanolyan magabiztos a digitális térben. Vannak erre vonatkozó programok, vagy képzések, vagy bármi olyan átfogó jellegű program, amivel segítik a felhasználókat, illetve amik egy ilyen preventív jelleggel bemutatják azt, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezeket a csalásokat?
Szerencsére egy nagyon-nagyon széles körű kezdeményezés indult a Magyar Bankszövetség kezdeményezésre, amely mellé a Magyar Nemzeti Bank is odállt, illetve a rendőrség és a Nemzeti Információs és Adatombudsman is elfogadta, tehát a NAIH is benne van ebben a nagy körben. A program ez Kiberpajzs néven fog futni, ez most indul novemberben, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett plakátkampányán indul. Külön honlap működik, ahol a legjellemzőbb csalásai módszereket mindenképpen utol lehet érni, és meg lehet nézni, és fontos az, hogy itt igazából egy dologra kell koncentrálnia mindenkinek, és ez a kiberpajzs a legfontosabb információként valószínűleg ezt fogja közölni a következő években, tehát ez egy több éves projekt lesz, amelyben próbálják a fogyasztók védelmét erősíteni, úgy, hogy az ő tudatosságukat erősítik. Ez pedig az, hogy az adat az a legnagyobb kincsünk. Nem szabad vakon kiadni az adatainkat. Ha a bank akart minket azonosítani, akkor mondjuk olyan adatokat kér, amelyek önmagában nem megfelelőek arra, hogy banki utalásokat indítson. Ilyen lehet mondjuk a nevünk, a lakcímünk és az édesanyánk neve, ez bőven elegendő arra, hogy egy pénzintézet, ha ő hív, akkor beazonosítson. Egyébként pedig hál' Istennek az már elterjedt mindenkinek, hogy a bankkártyának a PIN-kódját nem adjuk ki semmilyen szempontból, semmilyen ügyfél megkeresése, ez nagyon-nagyon elterjedt, ezt szerencsére megtanultuk, ideje, hogy egy kicsit a bankszámlánkra is jobban figyeljünk.
Az elmúlt percekben Nagy László Nándor gazdasági szakújságírót hallották.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
És itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az Aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy most ránézek az arany árfolyamára, nagyon enyhe csökkenésben a nemes fém, 1737 dollárt és 50 centet ér unciánként. Az 1800 dolláros szintet hogy látja, a közeli jövőben célba veheti az árfolyam, vagy inkább most a lefelé mozgás tűnik valószínűbbnek?
Optimista vagyok, hogy visszakerülünk az 1800 dolláros szintig, és meg is fogjuk tudni haladni ezt még az idei évben, az év vége előtt. Most az utóbbi napokat tekintve látszik egyfajta gyengülés, nem tudta folytatni az árfolyam az elmúlt korábbi két hét emelkedését, átmenetileg látszik megtorpanni, megpihenni, de én úgy érzem, hogy itt csupán egy korrekcióról van szó. Egyelőre nincs bezuhanás, legalábbis nem úgy néz ki, hanem inkább erőgyűjtésnek tűnik ez számomra az 1800 dolláros akadály átugrásához.
Mi táplálhatja ezeket a pozitív várakozásokat, vagy az emelkedés irányába mutató várakozásokat?
Hát mindenképpen a kamatok adják a legfőbb mozgató rugóját az aranypiacának. A korábbi aranyár emelkedés, amit elmúlt két hétben nagyjából láttunk, az arra volt visszavezethető, hogy a Fed lassíthat a kamatemelések tempóján, volt egy ilyen spekuláció a piacon, erre az amerikai jegybank elnöke tett is óvatos utalást a november elejé kamatdöntőülést követően, emiatt el is indult egy dollárgyengülés, az arany és a részvénypiacok pedig szintén emiatt kissé fellélegeztek és emelkedni tudtak. A gyengülő dollár ugye visszakerült az euróval szemben a paritás túloldalára, a forinttal szemben pedig 450 forintról lejött 390-ig, tehát viszonylag rövid idő alatt 12-13% élesen korrigált. a dollár. Mostanra azonban a kamatpálya közeli tetőzésével kapcsolatos optimista várakozások valamelyest lecsillapodtak, a befektetők arra számítanak, hogy ha lesít is a tempón a Fed, azért a kamatemelési ciklusnak még odébb lehet a vége. Lehet, hogy mostantól kisebb léptékű emelések jönnek, de a robosztusan alakuló amerikai gazdaság úgy tűnik, hogy elbír azért még egy a mostaninál jóval magasabb kamatszintet is, tehát egy ellaposodva emelkedő kamatpálya tűnik valószínűnek, és ez a felismerés okozza talán azt, hogy most megtorpant az aranyár, de én azt gondolom, hogy a kamatok, tehát jönni fog ugye a következő kamatdöntőülés az Egyesült Államokban december elején, és hogyha ott valóban beigazolódik az, hogy a Fed visszavesz a kamatemelési tempóból, már pedig erre számít a piac, akkor az fog adni még egy lendületet az aranyár folyamának 1800 dollár fölé.
Egy ilyen változó monetáris politikai környezetben, ami nem annyira szigorú, mint amit láthattunk a Fedtől a mögöttünk hagyott hónapokban, ön szerint hogyan változhat a nagy befektetők portfóliója a különböző eszközök részarányában, kötvények, részvények, árupiaci termékek, vár-e nagyobb elmozdulást a lazább környezetben?
Hát ami nagyon rányomta a bélyegét az arany árfolyamára, az volt, hogy az intézményi befektetők hátat fordítottak az utóbbi időszakban az aranynak, a kamatemelés, az amerikai kamatemelések miatt. Egy ideje már a tőzsdei befektetési alapok, amelyek korábban aranyba fektettek, azok kivonultak a piacról, eladták az arany készleteiket. Én arra számítok, hogy ez az eladási hullám, ez leállhat, ez lassulhat, és akkor ez vezethet ahhoz, hogy az arany árfolyam, dollárban jegyzett világpiaci arany árfolyam, ugye most elsősorban arra gondolok, az annak az esése, csökkenése lelassulhat, megállhat, stabilizálódhat az árfolyam. Forintban persze nagyon más a helyzet, mert a forint nagyon gyengült az utóbbi időszakban, és hogyha a világpiaci aranyárfolyam esett is, ezt forintban egyáltalán nem érzékeltük, éppen ellenkezőleg, mintha a forint romlott jelentősen a dollárral szemben. A forintban történelmi magasságokban van még most is az aranyárfolyam.
Most a magyar kereslet hogyan alakul egyébként az arany iránt?
Valamivel csendesebb, mint az idei év folyamán. Sokszor tapasztaltunk egészen elsőprő érdeklődést az arany iránt, mint befektetés iránt. Most így az év végéhez közeledvén a forint is visszaerősödött azért valamennyit a korábbi mélypontokhoz képest, tehát a pánik hangulat alább hagyott, az akut pánik, amit a háború kezdeti szakaszán láttunk, az is ugye lényegesen alább hagyott. Az inflációs félelmek is lehet, hogy egy kicsit úgy megnyugodni látszanak, hiszen talán várható, hogy legalábbis a bázis hatás miatt, az egyre feljebb kerülő bázis miatt az infláció mérséklődni fog a következő évben, tehát emiatt gondolom van most egy kicsit csendesebb szakasz, de hát ez bármikor berobbanhat. Az idei évben legalább háromszor tapasztaltunk olyat, hogy ugrásszerűen egyik napról a másikra aztán elindulnak az emberek, és valamilyen akut hír ahhoz vezet, hogy nagy keresletet tapasztalunk.
Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét hallották, további szép napot, viszont hallásra.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 8 órakor itt a Trend FM-en.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.